hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Civil szervezetek fogvatartottak, a kadét programban résztvevő diákok évről évre közös erővel takarítják és tartják rendben a sátoraljaújhelyi köztemető hősi parcelláját. A Keresztény Demokrata Néppárt országjáró fóruma keretében Miskolcra érkeztek a párt vezető politikusai. 2025-ben ismét igen népszerű volt a Nyírerdő ZRT Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Keresztény Demokrata Néppárt országjáró fóruma keretében Miskolcra érkeztek a párt vezető politikusai, akik helyi és vármegyei vezetőkkel egyeztettek aktuális térségi kérdésekről. A megbeszélésen áttekintették a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét érintő legfontosabb problémákat és a kormány kríziskezelő intézkedéseit. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke megemlítette, hogy kormányzati támogatással Miskolc többségi tulajdonossá válhat a diósgyőri acélművekben. Hozzáfűzte, a barlangfürdő újjáépítése és a diósgyőri vár megnyitása több százezer turistát vonzhat a városba. Latorcai Csaba szerint a fejlesztések élénkíthetik a város gazdaságát és növelhetik az adóbevételeket. Az ügyvezető alelnök arról is beszélt, hogy folytatódik a szociális tűzifa program, és minden rászoruló településre megkezdődött a fa kiszállítása.
Ahogy elhangzott ezeken a találkozókon, helyi polgármesterekkel, önkormányzati közéleti vezetőkkel találkozunk. Itt is jelen volt Miskolc városvezetése, a térségből országgyűlési képviselők, és a vármegyéből is számos polgármester, alpolgármester és önkormányzati vezető. Áttekintettük Miskolc város ügyeit, és a polgármesterek az őket foglalkoztató legkomolyabb kérdésekről is szót ejtettek. Alpolgármester úrral áttekintvén Miskolcváros elmúlt hetekben megvalósulásba lépett projektjeit, meg tudtuk állapítani azt, hogy hála Istennek immáron 6 milliárd forintnyi kormányzati támogatásnak köszönhetően lehetővé válik, hogy a diósgyőri acélművek területe az többségi önkormányzati tulajdonba kerüljön, és ezzel egy hatalmas fejlődés indulhasson el, hatalmas fejlesztési lehetőséghez, hatalmas fejlesztési területhez jusson hozzá Miskolc városa, és immáron valódi lehetőséget kapjanak a miskolciak, hogy saját sorsukat saját kezükbe vegyék. Ugyanígy 1,5 milliárdos támogatásból zajlik a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőnek a felújítása, és minden esély megvan arra, hogy ott még idén turistákat tud fogadni, és ugyanígy meg tudja nyitni a kapuit a diósgyőri vár is. Ezekkel a beruházásokkal összességében úgy gondoljuk, hogy több százezer turista fog még idén Miskolcra látogatni, ezzel is növelve Miskolc gazdaságát és Miskolc város adóbevételét is. A polgármesterekkel áttekintettük a szokatlan hideg miatti fűtéshelyzetből kialakult kormányzati tűzifa osztás helyzetét is, és megállapítottuk azt, hogy hála Istennek most már minden településre megindultak a szállítások, és az elkövetkező hetekben minden krízis helyzetben lévő rászoruló meg fogja kapni azt a tűzifát, amit az önkormányzatokon keresztül igényel. Ne felejtjük el, már a legrászorultabbak a rendőrség és a honvédség közreműködésével megkapták. Most következik a második ütem, az önkormányzatokon keresztül fogják azt a több mint 120 ezer köbméternyi tűzifát elosztani, amit az elmúlt napokban igényeltek az önkormányzatok. Ezek hozzávetőlegesen, ez akkora tétel, mint általában egy évnyi tűzifa felhasználás. A kormány tehát, mint egy további, az igényésekből látszik, mint egy további egy évnyi tűzifát biztosít ingyenesen a rászorulók számára, itt Borsod-Abaúj, Zemplén vármegyében is. Ezen felül felmerült a fiatalokkal kapcsolatban is számos kérdés. Azt tapasztaltuk és azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy bizony szükséges a szórakozó helyek biztonságának a megerősítése. Fontos, hogy a fiatalok biztonságos környezetben tudjanak időt tölteni. Ezzel kapcsolatban a KDNP-nek javaslatai vannak, hogy hogyan kellene megerősíteni a fiatalok szórakozását, hogyan kell a szórakozó helyek biztonságát megerősíteni és megőrizni. Ezek voltak azok a kérdések, amelyek a mai nap folyamán előkerültek, és mint minden ilyen esetben most is azzal folytatjuk a napot, hogy ellátogatunk a megye különböző járás székhelyére, ahol választókkal konzultálunk az őket érintő egyéni élethelyzetekről, hogy hogyan tud a KDNP, a Keresztény Demokrata Néppárt minden ember számára, hiszen mi azt valljuk, hogy mi vagyunk a mindennapok embereinek a pártja, mi mindenki számára, minden élethelyzetre megoldást kívánunk kínálni, és ezeken a találkozókon összegyűjtve az ő problémáikat, visszatérve Budapestre, azon dolgozunk, hogy ezeket megoldjuk.
Civil szervezetek fogva tartottak, a kadét programban résztvevő diákok évről évre közös erővel takarítják és tartják rendben a Sátoraljaújhelyi köztemető hősi parcelláját. A hősök temetőjének jelenlegi kinézete több éves közös munka, támogatott pályázatok és kormányzati segítség eredménye. Rózsahegyi Tamás, a Sátoraljaújhelyi fegyház és börtön tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori intézet vezetője elhivatott volt a hősi temető rendbetételében és a világháborús hősök iránti tisztelet fenntartásában. Ezt örökíti meg a bejáratnál elhelyezett emléktábla is, mondta el Pavlics Tamás, a Börtönmúzeum igazgatója.
Mindenképpen parancsnok úrnak múlhatatlan érdemei vannak ennek a temetőkertnek a felújításában. Tekintettel arra, hogy itt ezeknek a hősöknek a kultusza az eléggé megkopott a szocializmus évtizedei alatt, és ez abban is nyilvánvalóvá vált, hogy a temetőnek az állapota az erősen leromlott, fák nőttek be oda, a sírkövek kidőltek, összetörtek, és akkor a rendszerváltozás után a városvédők, a Zempléni Térségi Katasztrófavédelmi Szövetség, illetve az Eötvös József Börtönügyi Egyesületnek a kezdeményezésére elkezdték ezt a temetőt rendbe tenni újra. Ez azonban azért lássuk be, egy civil kezdeményezés volt, tehát kicsit erőtlen a jó szándék ellenére, tehát kellett egy olyan intézmény, ami emögé áll. És ez a Sátorai Fegyház és Börtön volt, konkrétan pedig a Sátorai Fegyház és Börtön parancsnoka, Rózsahegyi Tamás ezredes úr, aki egy teljes hálózatot épített emögé a katonai hagyományőrzés és a hadisír gondozás mögé, kezdve ott, hogy felmérték először is ennek a temetőnek az állagát, fölmérték az ott nyugvóknak a személyét, a kilétét, beazonosították, pontosították a Hadtörténeti Intézetnek a segítségével, és az első világháború befejezésének centenáriumi évére addigra a pályázati forrásoknak a segítségével kialakult ténylegesen az az infrastruktúra is, illetve azok a személyi feltételek, aminek a segítségével ezt a temetőt rendbe lehetett hozni. Értem itt ez alatt azt, hogy ténylegesen a város is nagyon oda tette magát a környezetnek a rendbetételével, illetve a fegyház és börtön pedig a fogvatartottak segítségével ezeket a sírköveket, 1450 sírkövet öntött újra, gravírozott újra, és ez egy nagyon fontos jóvátételi munkája volt a börtönnek akkor. Szintén Rózsahegyi Tamás nevéhez köthető, illetve az Eötvös József Börtönügyi Egyesületnek a munkájához. A nagyháborúk nyomában címet viseli ez a történelmi sétaútvonal itt a városban, ami 20 állomáson keresztül mutatja be azt, hogy Sátoraljaújhelynek az első, illetve a második világháborúban milyen szerepe volt, és ennek a záróállomása a hősök temetője. És ezért is gondoltuk azt, hogy ez egy méltó helyszíne lehet annak, hogy Rózsahegyi Tamás emlékére egy emléktáblát avassunk a kapunak a belső felületén.
...2025-ben ismét igen népszerű volt a Nyírerdő ZRT, Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola. A látogatók száma harmadszor is meghaladta a 11 ezret. Ez többek között annak is köszönhető, hogy az évről évre hagyományosan megtartott nagy rendezvények mellett az iskola ismét országos pályázatokba csatlakozhatott be. Az iskolában az erdőprogram keretében tavasszal 14, ősszel 11 általános iskolában tartottak erdőpedagógiai foglalkozásokat. Petri Láné Barta Enikőt, az iskola vezetőjét hallják, aki hangsúlyozta, az év minden időszakában tele vannak programokkal.
A május az mindig azzal telik, hogy a Madarak és Fák napja ünnepkörben például a Tuzson János botanikus kerttel közösen nagy rendezvényt tartunk, aztán az óvodásaink szavaló versenyre jönnek, most is 16 óvodából jött majdnem 60 versenyző. Sajnos itt már kicsit létszámot is kell módosítanunk, mert megmondjuk, hogy óvodánként csak 4 versenyző jöhet, mert sokkal többen jelentkeznének. Aztán nagyon népszerű az őszi időszakban a Fedezd fel az erdő programunk, amikor az erdészek maguk mutatják be, hogy mi a munkájuk, és 5 állomáson az erdőben, a Sóstói erdőben mutatjuk be az erdészek munkáját. Itt 2 nap alatt majdnem 900 gyerek vett részt. Április második fele, hogy már a fenntarthatósági héttel kezdődik a nagy invázió, és onnantól kezdve a május az teljesen telített, és a június eleje is tanévzárásig, mert akkor meg az osztálykirándulások zajlanak. Tehát mondhatom azt, hogy április második felétől június közepéig teljesen telítve vagyunk, illetve a szeptember-októberi időszak is nagyon-nagyon sűrű.
Most az időjárásról. Általában erősen felhős, borult, párás lesz az idő. Nagy területen délebre ismét lehet további gyengülő intenzitású csapadék, zömmel, szitálás, eső, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon helyenként havas eső, a hegyekben havazás is. Az északi a szelet északkeleten kísérhetik élénk lökések. Éjjel -2 és +3 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 29-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Már tudom, néhány perc mit ér. Adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt, még
utam végül
az égig ér. Nem kell már az örök lét, kis semmisé. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszaladt, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallodni, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mint az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok. Minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép. Megmarad, pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Újra megnyitott a kapuit Szerencsen a városi úszoda. 13. alkalommal szervezték meg a Tehetség útlevél a felsőoktatásba című konferenciát. Dányi Ildikó, a 60-i Lajos Múzeum munkatársa kapta idén a Prokultúra díjat. Ezek a mai adás témái.
Kora esti hírmondó.
5 éves kihagyás után 2025-ben újra megnyitott a kapuit Szerencsen a városi úszoda. A létesítmény kormányzati támogatás segítségével újulhatott meg, amely azóta újra várja a vízisport szerelmeseit, kicsiket és nagyokat egyaránt. A beruházás kapcsán Kon Zsófia, országgyűlési képviselő a következőket mondta el.
Sajnos az elmúlt 5 évben zárva volt az úszoda, ez egy nagyon nagy fájdalom volt a városban. Nagyon vártuk azt, hogy újra nyithasson. Több mindent fel kellett ehhez újítani, például a tetőt, voltak gépészeti felújítások is. Igazából a magyar kormány több mint 300 millió forinttal segítette azt, hogy egyébként ezek a felújítások megvalósulhassanak. És ugye nem csak megnyitottunk, hanem Schmidt Ádám államtitkár úr igazából arról biztosított minket, hogy a működést a következő időszakban ők fogják finanszírozni és biztosítani, és ezt 58 millió forinttal fogja támogatni, és ez egy nagyon jó hír, és így egészen biztosan rendben van a Szerencs úszodának a működése. Nagyon büszkék vagyunk az úszó szakosztályra, mindig a szerencsi úszók között vannak olyanok, akik körzeti, megyei vagy országos versenyeken kiemelkedő eredményt érnek el, és hát az úszodában az is nagyon jó, hogy minden korosztálynak jó, tehát nagyon-nagyon egészséges, és tényleg a kisebbek és az idősebbek is egyébként remélem, hogy újból fogják használni majd a mindennapokban. Nagyon örülök a Szerencsi Képviselőtestületnek a döntéséhez, hiszen ott ők azt a döntést meghozták, hogy a Szerencsi és Ondi lakosoknak évente 2-2 alkalommal mind az úszoda, mind a fürdő ingyenesen biztosított lesz. Ez azért is jó, mert még inkább elérhető a helyiek számára ez a létesítmény, illetve hát nyilván nagyon egészséges, hát ha aki eljön egyszer-kétszer utána, fog esetleg járni majd a következő időszakban is, úgyhogy szerintem ez csupa jó hír, és talán azt tudom mondani, hogy Szerencs városa az úszó sport térképére újból felkerült.
Kis Attila, Szerencsváros polgármestere szeretettel ajánlja mindenki figyelmébe a megújult létesítményt, melynek használatához kedvezményeket is biztosít a fenntartó önkormányzat.
A terveink nem annyira inkább műszakiak, mint humán kötődésűek, számunkra a legfontosabb az emberek, hogy minél több szerencsé vagy környéből tudjon egészségesen élni, és azt gondolom, hogy egy ilyen létesítmény hozzátesz ahhoz, hogy a fizikumát, vagy éppen a lelki szellemi egészségét is fenntartsa itt a városban. Az emberek között is kiemelt figyelmet érdemelnek a gyermekek, gondolok itt főleg az óvodásokra, minden szerencsi óvodásnak ingyenes belépés biztosító úszásoktatásra, várjuk a városban működő tanintézmények, általános iskolák, középiskolák diákjait úszni, várjuk a tankülethez tartozó környébeli településeknek a gyermekeit úszni, és reméljük, hogy újra élettel meg tudjuk telteni az úszodát, az hét minden napján, hétfőtől szombatig, amíg nyitva tart.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma Szakkollégium és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 13. alkalommal szervezte meg a Tudományról diákoknak kíváncsiságból Tehetségútlevél a felsőoktatásba című konferenciáját. A program célja, hogy teret adjon azoknak a diákoknak, akik szorgalmasabbak, kíváncsibbak az átlagnál, ezáltal összekösse a középiskolák és a felsőoktatás világát. A regisztrációt decemberig lehetett megtenni, majd január elején egy elsőkörös bírálat során a beküldött pályamunkáikat értékelték és értesítették azokat a diákokat, akik a mai alkalommal bemutathatták pályamunkájukat a zsűrinek, ismertette dr. Bogárdi Tünde egyetemi docens, a Roma Szakkollégium mentora.
Ezzel nem ér véget a programunk, hiszen ezután elindul egy kötet szerkesztési folyamat, és majd májusban újra várjuk a helyezést elért diákokat itt az egyetemen, hiszen átvehetik sok esetben életük első publikációjaként a tehetségfüzetet azok, akik helyezést értek el. Mi nem határoljuk be úgy a témaválasztásokat. Nagyon sok tanulmányi verseny, amely középiskolásokat célozza, az egy feladatsor, ami arról szól, hogy akkor ki milyen pontszámmal, milyen időpontra tölti ki, vagy mennyi idő alatt tölti ki. Mi azt mondjuk, hogy a saját érdeklődésüknek megfelelő témát választanak. Ennek jegyében még mindig évről évre bővül a szekciók köre is, hiszen tavaly új szekcióként jelent meg mondjuk a gazdaságtudomány, előző években nem találkoztunk ilyen pályamunkákkal. Most megint egyre több a digitális, akár megjelent a mesterséges intelligencia, mint témaválasztás, vagy a különböző számítógépes játékok, vagy videójátékok, tehát, hogy ami a diákokat érdekli, de nyilván emellett a hagyományos témák is ott vannak. Két szekcióban zajlik az irodalom, egy szekcióban a történelem, van egy elég nagy létszámú pedagógia, illetve pszichológia szekciónk, szociálpedagógia különböző társadalmi jelenségek vizsgálatára, tehát azt hozzák, ami őket érdekli.
Dr. Sütő László egyetemi docens, az Intézmény Tudományos Diákköri Bizottságának alelnöke azt hangsúlyozta, a program jelentősége túlmutat az egyetemen.
Olyan diákokat próbálunk bevonni ezzel a versennyel, akik nem szeretik a tesztes, stresszes versenyeket, és a kreativitásukat szeretnék megmutatni, és ehhez kapcsolódóan tudnak pályamunkákat készíteni, művészetektől a bölcsészettársadalomtudományokon át a természettudományokig.
Néhányat kiragadva, milyen tematikában dolgoztak a fiatalok?
Ja, a témák azok a pszichológiai, pedagógiai, de akár a város kulturális örökségével kapcsolatos területekről is érkeznek. Ezen kívül természettudományokban vannak kísérleti természettudományok, amelyeknek gyakorlati hasznosítási lehetőségük is van, és hát természetesen itt vannak a képzői zeneművészeti alkotások, ahol a pályamunka tulajdonképpen magának a művészeti tudásnak a bemutatását jelenti.
Nem először rendezik meg ugye ezt, mit látnak a folyamatban, hogyan fejlődnek a fiatalok?
Ugye külső és belső elismeréseink egyaránt vannak, és ehhez kapcsolódóan azt látjuk, hogy a néhány tíz fős versenyből a 13 év alatt már egy 200 fős diák létszámmal, plusz ehhez tartozóan ugye a témavezetők zsűrikkel együtt egy országos rendezvényén nőtte ki magát, és ez nyilván elismerés a diákok részéről, hiszen azért jönnek szívesen ennyien, mert jól érzik itt magukat. Másik oldalról külső elismerés, hogy az Országos Tudományos Diákköri Tanács is elismerte az itt folyó munkát, és beemelte a diákok előversenyei közé, ami óriási jelentőségű, mert közoktatásban nem sok ilyen verseny.
Hány diákot ismernek el, és tulajdonképpen mit jelent nekik ez az elismerés?
Ugye az elismerés belépő lehet a tudományos világba, vagy az egyetemre, tehát nem kell, hogy mindenki tudós legyen, éppen az a lényege, hogyha kíváncsi valamire, lelkes, akkor bízunk benne, hogy egyetemi értelmiségi polgárrá válik, és ehhez nyújt egyrészt kézzelfogható lehetőséget azáltal, hogy pluszpontokat is jelent azoknak, akik díjazottak. Díjazottakat a szekciónként határozunk meg, és a pályamunkáknak a színvonal alapján, tehát nincs előre feltétlenül megszabva, hogy akkor is annyinak kell lenni, ha több van, és ugye az első három helyezettet esetlegesen külön díjasokat is meghatározunk.
Dányi Ildikó, a Hatvani Lajos Múzeum munkatársa vehette át idén a Prokultúra kitüntető emlékérmet a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen. 60-ban ezen a napon a közösségépítő és kulturális életért végzett munka került a fókuszba. A kastély dísztermében néptánc műsorral is megemlékeztek nemzeti imádságunk születéséről. A következő percekben a kitüntetettet tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hogy fogadtad ezt a döntést, amikor közölte veled az információt?
Nagyon nagy meglepetés volt, mert általában minden döntést közösen megbeszélünk vele, és más kollégára tippeltem, de mikor közölte, hát szerencsére ültem, úgyhogy, és mondta, hogy nem vita téma, tehát a megszokott stílusomat most tegyem félre, mert ezen nem vitázunk, ez az eldöntött tény.
És az eldöntött tény megtestesült a kastély legszebb termében, a díszteremben, 22-én este 5 órakor, amikor át is vetted. Na, az a pillanat, amikor hallottad a laudációdat, hallottad az egész életutadat, és még a polgármester úr személyesen is átad, az milyen érzés volt ott fölállni, meghallgatni, kivonulni és átvenni?
Hát egy álomkép. Tehát igazán nem is voltam. Ott voltam, de ez akkora meglepetés volt, és szokatlan szituáció, hogy nagyon-nagyon kellemes.
Mit jelentett neked ez személyesen, amikor itt 60-ban a saját szülővárosodban találtál egy igen összetett intézményt, amelyet át kellett látni gazdaságilag?
Előre ezt így még nem láttam. Én a nyugalmas múzeumi életre számítottam. Ehhez képest a munkácsi kiállítás kellős közepében kerültem az épületbe.
És a Covid kellős közepében.
És a Covid kellős közepén. Sajnos. És ott minden addigi elképzelésem a múzeumok működéséről kútba esett, mert hát annyira egy hónap alatt kiderült, hogy mennyire összetett feladat lesz ez. A munkácsi kiállítás, a Turinform iroda és a sörfőzde. Na hát ott aztán...
És a múzeum.
Hát
és az
a múzeum. Úgyhogy hát tényleg sokkal összetettebb volt, mint amire számítottam. Nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, mert az elődöm mindenben segített. Ő akkor ment a második babával Gyesre, de bármikor hívhattam, segített, irányított. Hát most majd miután én nyugdíjba mentem, ő jön vissza, és akkor ugyanezt a segítséget visszaadom neki.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. Tartományi Don Bosco ünnepet szervez a Szalézi Rend magyarországi tartománya Nyergesújfalun, a Szent Égi születésnapján január 31-én szombaton. Az esemény Szent Misével kezdődik 10 óra 30 perckor, melyet Vitális Gábor tartományfőnök celebrál. Legutóbb Nevelni a jelenben, álmodni a jövőről címmel tartott szalézi pedagógiai konferenciát a Rend Budapesten. A nap folyamán előadások és műhelymunkák gazdagították a résztvevők tapasztalatcseréit. Leitner Csaba főszervezőt hallják.
Ez egy egészen újszerű a szalézi pedagógiai konferenciák történetében. Ugye ez a rendezvény ez már elég nagy múltra tekint vissza, körülbelül egy ilyen 10 éves múlt, sőt talán már több is, amióta évről évre megrendezésre kerül ez a rendezvény, és 2 évvel ezelőtt volt először egy olyan felépítés a pedagógiai konferenciánknak, hogy délelőtt plenáris rész, délután pedig műhelymunkák, workshopok, és ezeken a plenáris előadásokon mindig igyekszünk az utóbbi években olyan témákat behozni, illetve olyan előadókat felkérni, akik általunk vélt, általunk gondolt módon az aktualitásokkal foglalkoznak az előadásaikban, illetve olyan témákat érintenek, amik a jelenlegi magyar köznevelés, közoktatás sarkalatos pontjai, ami meglátásunk szerint így a gyermekvédelem, így a generációkutatás.
Ez a délelőtt, és mi várja délután a pedagógusokat, illetve a résztvevőket?
Különböző kis műhelymunkák során dolgozhatnak együtt a kedves kollégák, ezekre ők jelentkeztek, tehát ők tudtak választani. Összesen 15 ilyen kis csoportos foglalkozásra lesz majd lehetőségük. Itt egy nagyon-nagyon széles spektrum van, amit igyekeztünk lefedni. Kiégés prevenciótól elkezdve gyermekrajzelemzésen keresztül, generációkutatás témában is lesznek foglalkozások, illetve hát itt is próbáljuk a mai kor követelményeit szem előtt tartani. Több műhely is van, több workshop is van, ami a mesterséges intelligenciával foglalkozik, illetve a mesterséges intelligencia tanúrai megvalósításával, hogy hogyan tudják tényleg a gyerekekhez elvinni, a gyerekeknek átadni a kollégák mindazt, amit a mesterséges intelligencia felületek, illetve platformok előnyként tudnak nyújtani.
A gyermekvédelemről, illetve a generációk közötti különbségről és hasonlóságokról is szó volt. Miért pont ezt a két témát választottátok? Említetted, hogy nagyon aktuális.
Igen, az az igazság, hogy gyermekvédelem fókuszban tartása vagy szem előtt tartása nélkül én azt gondolom, hogy nem érdemes ma, és nem szabad ma iskolai munkát végezni. Szóval én azt hiszem, hogy minden szülőnek, aki egy akár egyházi, akár állami intézménybe járatja, küldi a kisfiát, kislányát, gyermekét, egy elsődleges fontosságú tényező az, hogy a gyermekem jól legyen, és a gyermekem biztonságban legyen. És nekünk intézmény fenntartóknak, illetve nekünk intézményeknek azt hiszem, hogy ez kiemelt helyen kell szem előtt tartanunk. A legfontosabb dolog, amit adhatunk, az a gyermekek biztonságának a garantálása. Az, hogy rájuk valóban figyelve legyen. Az, hogy ők az iskola falai között a mai világban, amikor annyi szülő rohan, rengeteg a külön töltött idő a családokban, nagyon-nagyon kevés idő jut egy fiatalra, egy gyerekbe, sajnos sok családban. Én azt gondolom, hogy az iskola szintér kell, hogy legyen arra, hogy meg tudják őket hallgatni, és tényleg tudjanak a diákok kihez fordulni, ha bántalmazás éri őket, hogyha gondban vannak, hogyha bajban vannak, és igen, különös tekintettel kell lennünk azokra az esetekre, amikor valóban határátlépés történik, és komoly gyermekvédelmi probléma gyanúja merül föl. Kardinális jelentőségű azokban a helyzetekben, hogy egy intézményben hogyan reagál egy tantestület, van ennek egy kiépített útja, van ennek egy gördülékeny menete, hogy minél gyorsabban, minél szakmaibban, minél jobban tudjon reagálni a gyermekvédelmi hálózatunk az iskoláinkban, és ezért hívtuk Dobszai Benedek atyát ma.
Szerelemkoncert, Hűséges az Úr címmel dicsőítő esten lép fel az Eucharist együttes, február 9-én hétfőn 19 órakor a budapesti Radnóti Miklós Művelődési Központ RAM Colosseum színpadán. A program illeszkedik a február 8-ától 15-éig tartó házasság hete gondolatához, amelynek mottója a hűség szabadsága. A zenekar repertoárjából dalok csendülnek fel az örök szerelemről, amellyel Isten viszonyul az emberhez, és amely hűséges szeretet minden házasság egyetlen biztos alapja. A 19 órakor kezdődő ingyenes önkéntes hozzájárulással támogatható zenei esemény házigazdája, a leheltéri Árpádházi Szent Margit templom közössége és plébánosa Monostori László atya lesznek. Istennek minden lehetséges, a Márk evangéliumából vett mottóval tartanak lelki gyakorlatot gyermekekre vágyó pároknak február 13-a és 15-e között Mátraverebély Szentkúton Csépányi Gábor atya vezetésével. Ezen a hétvégén Jézus elé hozzuk magunkat, vágyainkat, rábízzuk reményeinket, írják a szervezők a program beharangozójában. Azon gyermekre vágyó házaspárokat hívják, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket, mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért, a kinyilatkoztatás az egyház tanításának fényében. A lelki gyakorlatot az orvosi diplomával is rendelkező Csépányi Gábor atya vezeti, és tanúságot tevő házaspárok, pszichológusok kísérik. Olyan párok jelentkezését várják, akik először vennének részt a lelki gyakorlaton, és akiknek még nincs gyermekük. A részvétel kritériuma, hogy szentségi házasságban éljenek a párok. Jelentkezési határidő február 5-e. Veszprémbe várják idén a Kárpát-medence egyetemistáit. Idén a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának Veszprém ad otthont február 13-a és 15-e között. Az úgynevezett keletet már 16. alkalommal rendezik meg, Csíkszeredától Szabadkán át Sopronig, hogy néhány napra kilépjenek a hétköznapok sodrásából a fiatalok és saját korosztályuk között. Fiatalokkal fiatalokért keressék azokra a kérdésekre a válaszokat, amelyek mindannyiukat foglalkoztatják. Mit ez boldoggá, merre tart az életem, és hol van ebben Isten helye? Bacsa Dávid atya, az esemény egyik főszervezője elmondta, a kelet nem csupán egy programsorozat, hanem találkozás egymással, önmagunkkal és Istennel. Olyan tér, ahol a kérdések kimondhatók, a kételyek megoszthatók, és ahol a hit nem elmélet, hanem megélt tapasztalat. A megújuló veszprémi várnegyedben a nagy szeminárium falai között zajló rendezvény mottója idén boldogokat tiszta szívűek, Máté evangéliumából származik. Az előadások és beszélgetések középpontjában a boldogság és a boldogságkeresés áll majd, nem felszínes válaszokkal, hanem őszinte, mély gondolatokkal. Különös hangsúlyt kap Bódi Mária Magdolna életpéldája is, aki fiatalon a mindennapokban élte meg hitét, és ma is megszólító útjelző lehet a fiatalon. fiatalok számára. Az imádságos alkalmak, a közös szent mise, az imaest, a szombatesti bál és a várnegyedet felfedező séta mind azt szolgálják, hogy a résztvevők ne csak programokon vegyenek részt, hanem megerősödve új kapcsolatokkal és lelki útravalóval térjenek haza. A kelet megvalósulását a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúságpasztorációs Bizottsága, valamint a Veszprémi Főegyházmegye kiemelten támogatja. Elindult a 2026-os felsőoktatási felvételi eljárás. A Magyar Kuríron a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola képzéseivel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók is olvashatók. A főiskola nappali tagozatos képzéseire a jelentkezési határidő február 15-e. A következő tanévben az alábbi meghirdetett szakok közül válogathatnak. Osztatlan képzések és alapszakok, teológia, hittanárnevelő tanár, hittanárnevelő tanár közismereti szakos tanár, katolikus szociális munka, katolikus közösségszervező, kántor, katekéta lelkipásztori munkatárs. Mesterszakok között az alábbiak indulnak, pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés, összehasonlító vallástörténet, alkalmazott kulturális tanulmányok, keresztény egyház és művelődés történet, rövid ciklusú hittanárnevelő tanár és licencia. Az osztatlan hittanárnevelő tanár közismereti tanárszakra a felvi.hu oldalon keresztül is be kell nyújtani a jelentkezést. A főiskola minden nappali tagozatos képzésére február 15-ig lehet jelentkezni az intézmény saját jelentkezési lapján. A papnövendékek számára szintén február 15-e a jelentkezés határideje. Adat és sorrendmódosításra július 7-ig van lehetőség. Az e felvételinél határidő után új jelentkezést nem lehet leadni, ezért minden adatot és dokumentumot időben le kell tölteni. A jelentkezésekkel kapcsolatos kérdéseikkel a főiskola tanulmányi osztályához fordulhatnak a tanulmanyiügyek@szentatanász.hu e-mail címen. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget is biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Kolaszár Krisztián. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Amikor hozzám bújsz, itt vagy mellettem, tudom, nem választ el minket senki sem, a szívem érted ver, minden percben érted él. Velem ébredsz a szürke reggeleken, mióta nemrég egy színes éjjelen jött a tűz, és te végre enyém lettél. Mert ha nem tudnám, hogy létezel, nem is tudnám, milyen az, amikor jó nekem. Minden pillanatban arra gondolnék csupán, úgy érezném, hogy fáj, hogy a szívem végre érintésre vár. Az a jó, igazán jó, aki végül karjába. Zajlik, amikor hallgatom, csak egy kis semmiség, mégis érzem, hogy élek én. De olyan nehéz, és talán nem tudom kimutatni, úgy, ahogy gondolom, pedig többet jelentesz nekem mindennél. Mert ha nem tudnám, hogy létezel, nem is tudnám, milyen az, amikor jó nekem. Minden pillanatban arra gondolnék csupán, úgy érezném, hogy fáj, hogy a szívem végre érintésre vár. De ha úgy akarnám, rájönnék talán, hogy te vagy az a jó, igazán jó, aki végül karjába zár.
Nigériai támadót igazolt a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata. Január 31-én rendezik 29. alkalommal a Mátra téli teljesítménytúrát. Kemény Dénes, az olimpiai bajnok vízilabda válogatott szövetségi kapitánya látogatott a napokban a kazincbarcikai vízikomplexumban. Folytatja tanulmányait a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kar sportszervezői szakán Palasics Kristóf, a magyar kézilabda válogatott fiatal kapusa, és Sipos Adrián, a csapat másik alapembere. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Nigériai támadót igazolt a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata Muhammed Tiani személyében. A 191 cm magas labdarúgó a cseh bajnokság listavezetőjének, a Slavia Prahának a játékosa, ősszel a szintén első ligában szereplő Olmütz gárdájában játszott, és 13 bajnoki mellett az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is pályára lépett, többek között a Fiorentina és a Malmö ellen is. Január 31-én rendezik 29. alkalommal a Mátra téli teljesítménytúrát. A megmérettetésre több mint 3000 embert várnak az ország minden tájáról. A részletekről Molnár Tamást, a Hanák Kolos Turista Egyesület elnökét hallják.
Ez Magyarországon egy 40-45 éve indult mozgalom, ami azt jelenti, hogy egy kötött, előre megadott útvonalon kell végigmenni, de szintidőn belül kell teljesíteni. Ehhez nem kell futni, de azért ez egy tempós túra, tehát nem egy könnyű kis kirándulásról van szó. Persze vannak, akik ezt futva is megcsinálják, sőt egy kicsit az egyesületünk büszke is arra, hogy a magyarországi terepfutó élet az nálunk kezdődött, de aztán úgy kinőtte magát, hogy önálló túrákat szerveznek, önálló versenyeket szerveznek ők már, de az első évtizedben a mi rendezvényeink voltak az igazi terepei a futóknak is. Nos tehát kötött útvonal és szintidő, kicsit átmenet a kirándulás és a sportos természetjárás között, ez egy sportos inkább. Gebbi már idén lesz 44. alkalommal megrendezve a Mátra Bérc teljesítménytúra, az a Mátra gerincén megy, míg a téli Mátra pedig jó nagy részben a Gyöngyösi Mátrában, itt a központi Mátrában, körpályákon 5 különböző hosszúságú pályán megy, tehát lehet majd választani. Van egy fiatalabb 5 éve elindított teljesítménytúránk is, mert annyi szép része van a Mátrának, és egy másik évszakban is szeretnénk ezt megmutatni, és ez pedig az őszi Mátra, ami a felső Mátrában különböző hosszúságú útvonalakon ott is van megrendezve. A terepviszonyok változatossága. 29. alkalommal lesz most, de nem nagyon tudok olyat, hogy két egyforma terepviszony lett volna. Itt van, amikor csontra fagyott föld, csapadék nélkül, volt már egészen nagy hideg, volt friss porhó, volt csúszós sár, volt jeges pálya is, mindig más. Tehát akik ezt rendszeresen csinálják, és gyöngyösiek azok, akik 3 gyöngyösi, immár nem is mondhatom, hogy fiatalember, az, aki az eddigi összeset szintidőn belül, méghozzá a leghosszabb távon szintidőn belül teljesítek, és pontgyöngyösiek, nagyon büszkék vagyunk rá. Tehát ez a változatos terepviszonyok és időjárási viszonyok azok, amelyek különlegessé teszik.
Kemény Dénes, az olimpiai bajnok vízilabda válogatott szövetségi kapitánya látogatott a napokban a kazincbarcikai vízi komplexumba, ahol országosan is kiemelkedő, példamutató fejlesztésként méltatta a létesítményt, különösen annak közösségi funkcióit és a helyi fiatalok számára nyíló sportolási lehetőségeket. Most őt hallják.
Ez annyira ideális helyszín, hogy nem is tudom most itt hirtelen, talán a Duna Arénán kívül nem is látom vetélytársát az országban. Én jó néhány újúszodában voltam, nem azt mondom az összesben, de sokban. Először is gyönyörű helyen van, úgy látom, hogy itt van egy rekreációs park a közelben. Tehát egy olyan részen van, ráadásul van egy nyitott medence, ami, hogyha esetleg valakinek nem lenne izgalmas a dolog ősztől tavaszig, amikor a fedett medencéket lehet használni. Nyáron először strandolóként, aztán legközelebb esetleg mondjuk, amikor záróra van, és mennek be a bele egykorú 10-12 éves palánták a vízbe, és elkezdik a labdát dobálni egymást fejbe, jókat nevetnek, stb., akkor lehet, hogy neki is meg fog fordulni a fejébe, de jöjjön. Tehát ez egy nagyon jó olyan komplexum, ami minden lehetőséget megad arra, mondom, hogy egy mágnes legyen. A víz az egy fantasztikus közegünk, tulajdonképpen a halaké csak mi is használjuk. Én nagyon örülök. Ráadásul ugye volt szerencsém az egész projekt indításánál még elnökként ezt támogatni, ehhez asszisztálni, és le a kalappal itt a városvezetés meg a klubvezetés előtt, hogy ezt végig tudta csinálni az összes harcot, és most ugye röviden belül átadásra is fog kerülni. Az, hogy nyitott és fedett egyszerre átadásra kerül, az, hogy van a különböző méretű tanmedencék, ami azt jelenti, hogy különböző korosztályok, különböző tudásszinteknek kiszolgálása, az, hogy van annyi wellness, hogy ide jön a család wellnessezni, de aztán rájön, hogy ide lehet jönni úszni is. Vagy aki ide jön úszni, esetleg a hétvégén, amikor mindenki fáradt, akkor jönnek a wellnessbe. Tehát az a komplexitás, ami van, ahogy előbb is mondtam, az mindenképpen egy olyan vonzerő lesz, hogy ez szerintem itt rövid időn belül az lesz a probléma, hogy hova bővüljön majd az úszni. Mi egyszer itt edzettünk a válogatottal, és hát nagy dolognak számított a városban, mert azért a vízilabda válogatott erre nem nagyon járt, mert nem volt igazából vízilabda élet. Ez egy nagy lehetőség arra, hogy az elkezdődjön. Ugye Borsod megyében azért számottevő a vízilabda, jó néhány településen, nem csak Miskolcon van komoly vízilabda, nagyon hamar meg kell találni azt a fiatal, ambiciózus edzőt, aki a következő 50 évre itt mágnesként vonzza a gyerekeket, De a piramis ugye az arról szól, hogy az alja nagy, az alja széles, az alja stabil, és az sok-sok gyerek, és hogyha élmény lesz nekik, hogyha jó vízilabdázók lesznek, az direkt, tiszta haszon, de leginkább valahol tartoznak, ide fognak járni, másnap várják őket a galeribe, a haverok, a brancsba, és nem lehet hiányozni, egészségesek lesznek, és esetleg még válogatott játékosok is, az már csak a plusz, de azt gondolom, hogy bizony minden szempontból egy embert formáló, gyerekből embert formáló, elég a hölgyek véleményére gondolni, amikor Margit szigeten a lelátó fele nő. Azt tanácsolom, hogy amennyit a város ki tud magából dolgozni szakembereket, azt tegye meg, akár úgy, hogy valakinek kedve van, érzéke van, és elvégzi a szükséges tanulmányokat, hogy jó úszó vízilabdaedző legyen, akár importáljanak jó szakembereket. Hát a gyerekeknek meg azt, hogy sok sportágat ki lehet próbálni, azért a legegészségesebb a víz, mert ugyanaz az erőfeszítés, az ember vízbe tesz, az ízületeket kíméli, ugyanakkor a nemes szerveket megterheli, és hosszú távon, függetlenül attól, hogy milyen a sporteredmények, hosszú távon sokkal egészségesebb ez az ember. Ez kicsit azt mondom ehhez, ami egyébként majd az idejáró fürdőzőknek, hobbiúszóknak is fontos, hogy inkább a úszodajegyre vagy a havi tagsági bérletre költsük a pénzünket, mint a patikában.
Folytatja tanulmányait a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi kar sportszervezői szakán Palasics Kristóf, a magyar kézilabda válogatott fiatal kapusa és Sipos Adrián, a nemzeti csapat másik alapembere. Palasics Kristófot hallják.
Felvettük a kapcsolatot az egyetemmel, ami utána nagyon gördülékenyen ment, és nagyon sok dologban segítőkészek voltak, és a felvételit is lépésről lépésre online át tudtuk beszélni. Ugye egy kicsikét nehezebb, mert ugye Németországban élünk mind a ketten, viszont az egyetemtől kapott támogatás és tőlük kapott segítség azért az nagyon-nagyon sokat segített nekünk, és tényleg az egész folyamat sokkal egyszerűbben ment le. Ugye most 23 éves vagyok, viszont abszolút fontosnak tartom az, hogy az életben meglegyenek a jövőbeni tervek is. Ugye engem azért ez a sport, miután ebbe élek, azért foglalkoztat a működése, az emberekkel való kapcsolat, a kommunikáció, a szervezés, és úgy voltam vele, hogy mivel most van egy ilyen lehetőségem, szeretnék én is egy kicsikét a jövőbe gondolkodni, és hogy majd egyszer, hogyha abba hagyom, akkor majd esetleg valami ilyesmivel foglalkozni, de nyilván ugyanakkor benne van mindig azért egy ilyen sportpályafutásban, hogy ugye sose tudni, hogy meddig lehetünk a pályán, és én mindig is fontosnak tartottam azt, hogy ne csak egy dologgal foglalkozunk, hanem legyen más is, amit szívesen csinál az ember, vagy amit szívesen tanul.
Sipos Adrián a rugalmas segítő támogatást emelte ki.
Megadatott az a nagy lehetőség és ez a segítség, amit innen kaptunk, mind a beiratkozás, mind minden téren. Nagyon segítőkészek voltak itt Debrecenben, és sokkal egyszerűbb így ebből a nagy távolságból elkezdeni ezt a folyamatot, hiszen tényleg nekünk így, hogy kint játszunk Németországban, nagyon kevés időnk van mindenre, és ez egy nagy segítség számunkra, hogy itt ilyen segítőkészek voltak. Maximálisan megkapjuk tőlük, amit lehet, de mivel a naptárunk az nagyon tele van, sok időt nem tudnak arra adni, hogy ide jöjjünk. Most is igazából most a válogatottól kaptunk egy kis kitérőt, hiszen most per pillanat szerintem edzésen kéne lennünk bemelegíteni, és ott is megértették, hogy ezt is szeretnénk csinálni, és erre is kell egy kis időt szánnunk.
Bácsné Bába Éva intézetigazgató a konzultáció kapcsán kiemelte. A tanulmányi követelmények azonosak azzal, amit a jelenléti oktatásban résztvevőktől is elvárnak, ám ehhez a sportolóknak egy sokkal rugalmasabb beosztást biztosítanak. Most őt hallják.
A Debreceni Egyetemen már több mint 10 éve működik egy sportmentor program. Ez úgy épül fel, hogy minden élsportoló hallgatónak van egy mentortanára, aki segíti az előrehaladását úgy adminisztratív kérdésekben, mint szakmai kérdésekben, illetve tartja a kapcsolatot a kollégákkal, tehát ha bárhol időpontot kell egyeztetni, akár erre is alkalmas ez a mentortanár. Emellett mindenkinek van egy tutor, hallgató segítője, hiszen mivel ők testileg nem tartózkodnak az előadásokon és a gyakorlatokon, azokat a kiegészítő feljegyzéseket nem tudják megtenni, mint a hallgatótársaik, és ez a tutor hallgatótárs elküldi neki a saját órai jegyzeteit. Így a teljes anyag birtokába tud jutni a hallgató, nem csak az e-learningből tölti le a diasorokat, hanem az órai jegyzeteket is megkapja.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!